A vízhiány, a szárazodás egyre nagyobb gond a hajdan bővízű Magyarországon is. De vannak, akik nálunk is nagyobb nehézségekkel néznek szembe. Ki gondolná, hogy a bőséges monszunesők öntözte India például a világ egyik legsúlyosabb vízválságával küzd. Az ország a globális népesség közel 18%-át eltartja, és ehhez képest a Föld édesvízkészletének csupán 4%-ával rendelkezik. Éppen ezért sokféleképpen próbálkoznak állami és helyi szinten a víz tisztaságának, bőségének helyreállítására és megtartására. A jó gyakorlatból pedig akár ötleteket is meríthetünk. De van-e kapcsolat, és milyen jó gyakorlatok vannak, amik esetleg Magyarországon is megvalósíthatók? Vendégünk dr. Vilhelm Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem docense, volt Delhi kulturális diplomata, aki hosszú éveket töltött Indiában. Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
Kezdj csókolom.
Arra kérem, hogy mielőtt a megoldásokról és az érdekes példákról beszélnénk, vázoljuk fel, hogy milyen problémái lehetnek Indiának a vízzel, hiszen ott monszunesők vannak, vannak bővízű folyók, de azért nem olyan rózsás a helyzet.
Igen, hát India az egy több mint 3 millió négyzetkilométerre kiterjedő ország, ebből fakadóan természetesen rendkívül sokszínű. Ha arra gondolunk, hogy itt találjuk a világ legmagasabb hegységének számos csúcsát is, tehát a Himalája 8000 méteres csúcsai közül is legalább a határon előfordul néhány, de ugye találunk itt trópusi esőerdőket is, és trópusi sivatagokat is. Sőt, Indiában mérték a világ egy év alatt lehullott legnagyobb csapadékát, tehát azt mondhatjuk, hogy itt található a világ legcsapadékosabb helye. Ez Cherrapunji település közelében van. 26.461 millimétert mértek egy évben, ami ugye több mint 26 méter. Ez Budapest 56 évi teljes csapadék mennyisége. Ugyanakkor abban az évben voltak Indiának olyan területei, ahol egyetlen milliméter csapadék sem hullott. Tehát ebben az országban egyidejűleg van jelen a vízbőség és a vízhiány. De ez nyilvánvalóan nem tegnap óta van így, hanem több ezer éve tapasztalják ezt a helyiek, és ez alkalmazkodtak olyan tradicionális vízgyűjtési, vízkezelési, mondhatjuk vízmenedzsment módszerekkel, amelyeket azt gondolom, hogy Európában is sikerrel tudnánk használni.
Mindjárt ezekről is szó lesz. Probléma a vízszennyezés Indiában, tehát van vízbőség, vannak folyók, de vigyáznak-e a tisztaságra?
Igen, hát a világ legszennyezettebb helyei közül is sajnos Indiában néhánnyal találkozhatunk. A felszínű vízfolyások jelentős része elszennyezett, hiszen gondoljunk arra, hogy ez a másfél milliárdos népesség, amely szeretne egyre inkább nyugati színvonalon fogyasztani, ennek a népességnek a növekedésével nem tartott lépést az infrastruktúra fejlődése. A gazdasági növekedés hajszolása természetesen azt eredményezte, hogy a gyárak, az üzemek hát lazább környezetvédelmi szabályozással dolgoznak, mint mondjuk a világ nyugati területein. A bányák, a mezőgazdaság szintén sokkal lazább körülmények között működik, hiszen minden politikusnak az a legfontosabb, hogy hány százalékkal nő a GDP, és bizony a környezetvédelemre jóval kevesebb figyelem fordult. Ugyanakkor természetesen vannak jó gyakorlatok is ebben a tekintetben Indiában, hogyha csak arra gondolunk, hogy a hit az milyen immunrendszere tudja felvértezni az embert, akkor gondoljunk például a Gangesben elvégzett szent fürdőzésekre. A Ganges a világ egyik legszennyezettebb folyója, de a hinduk meggyőződése szerint Ganges anya nem lehet koszos, és ők fürdenek ebben a vízben. Néhány biokémikus kimutatta azt, hogy olyan baktérium összetevői vannak, és olyan ásványanyag összetevői vannak ennek a víznek, amelyek megakadályozzák a különböző fertőzések tova terjedését. Tehát az emberek nem betegszenek meg tömegesen egy-egy ilyen gangeszi fürdőzést követően. Illetve a legfontosabb nagy vallási ünnepek ideje az mindig téli hónapokra jut, amikor a víz viszonylag hideg, nem tudnak benne szaporodni ugye ezek a mikróbák, és így az emberek is hát ugye kevéssé fertőződnek. De ugye a különböző városok, milliós városoknak a népessége.
Igen, a megapoliszokban.
Így van. Kalkuttáról, hogyha gondolunk, ugye 10 millió fölötti népességgel rendelkezik, ugye a Ganges mellékfolyójának partjára települt Delhi, melynek térségében nagyjából 30 millió ember él. Most gondoljunk arra, hogy mindenféle közműellátottság nélkül a szennyvíz tisztítatlanul ömlik ezekbe a felszíni vizekbe, elszennyezve ezeket, de Indiának lépnie kell ebben a tekintetben. A Swachh Bharat, tisztítsuk meg Indiát program például erről szól, vagy az Okos Városok program erről szól, hogy minél inkább ugye a közműveket hozzá tudják igazítani a 21. századi kívánalmakhoz.
Külön minisztérium koordinálja az ivóvízellátást és a víztisztítási programokat Indiában.
Így van, tehát a kormányzat igyekezett azért a szervezetében is alakítani annyit, hogy a szennyvíz probléma és a környezetszennyezés problémája megoldása találjon. Nagyon nehéz ez a dolog, aminek történelmi okai vannak. Ugyanis Indiában nagyon-nagyon sokáig mindent szerves, lebomló anyagokból készítettek. Tehát a evőeszközök, hát a evőeszközökről beszélünk, pedig tulajdonképpen a legfontosabb evőeszköz az a kéz, amit ugye a kézmosással leginkább tisztán lehet tartani. És ugye már is megakadályozzuk azt, hogy mondjuk valamilyen fertőzést kapjunk, hogyha csak a saját kezünket használjuk étkezésre, és a saját személyes higiénénkkel múlik, hogy mennyire mossuk meg. Hát mondjuk elmegyünk egy menzára, és mondjuk 80 ettek már azzal a kanállal, amivel mi eszünk, és esetleg a konyhásnénik nem voltak nagyon figyelmesek, akkor egyből valamilyen problémába ütközhetünk. De például a tányér Indiában hagyományosan banánlevélből készült. Az ételmaradékot pedig ezen a banánlevélen kitették az utcára, és az arra járó szenttehén, vagy bármely más állat, vagy egy éhes ember ugye ezt el tudta fogyasztani. A ivópoharak, ilyen égetetlen agyagpoharak, amiből ugye a teját szürcsögetik például az indiaiak, ez is évszázadokon keresztül egy egyszerű mozdulattal eldobták, ez néhány nap alatt ismét a természet szerves részévé tudott válni. De a műanyag az nem így viselkedik, ugyanakkor az indiaiak megszokták azt, hogy bizony mindent kihaigálnak és elhaigálnak. Ugye ez hatalmas mennyiségű műanyag hulladék, ami így felhamozódik, hát az nem éppen díszére válik az országnak.
Az iparnak a vízfogyasztása mennyire jelentős? Itt Magyarországon szóba került ugye az akkumulátorgyárak kapcsán is, de akár az autógyárak kapcsán. Korábban pedig volt szó arról, hogy mondjuk egy üdítőitalgyár vagy a textilipar micsoda eszméletlen túlméretezett vízfogyasztással rendelkezik. Ez mennyire probléma?
Egyre jelentősebb, de Indiában elsősorban a mezőgazdaság az, amelyik és a lakosság, amely a legnagyobb vízfogyasztó. Tehát ellentétben mondjuk Kínával, ahol ugye a zöld és barnamezős beruházásokkal egy óriási ipari potenciál jött létre, és Kína ugye a világ műhelyévé vált, kis túlzással ugye a világ mindent Kínában gyártat. India ezzel szemben nagyon érdekes módon kihagyta a saját ipari forradalmát, és egyből szolgáltatás vezérelte gazdaságot épített. De azért még mindig a lakosság 50%-a alapvetően a mezőgazdaságtól függ. A mezőgazdaságban talál munkát. Úgyhogy a mezőgazdaság számára nagyon-nagyon fontos a víz. Hiszen Indiának, ahogy az elején említettük, vannak olyan területei, ahol bizony vízhiány alakul ki, a monszun esők ellenére is. Indiának az északnyugati területei, Rajasthan, Gujarat, részben Punjab tagállamok, Haryana tagállamok területén nagyjából olyan csapadék viszonyokat találunk, mint hazánkban, ugyanakkor az éves középhőmérséklet jóval magasabb. Tehát, hogyha egy picit eljátszunk a gondolattal, ugye napjainkban szembesülünk a globális éghajlatváltozással, alapvetően felmelegedési folyamatokat tapasztalunk. Lassan-lassan itt a Kárpát-medencében is olyan viszonyokkal fogunk találkozni, kis túlzással, mint Indiában. Tehát a rendelkezésre álló vizet, azt nekünk gyűjtenünk, tárolnunk, és ugye amikor szükség van, rá felhasználnunk kell. Indiában erre évezredes módszerek alakultak ki.
Milyen módszerek? Ugye ez nagyon érdekes számunkra, mert keressük a lehetőségeket a víz megtartásra. Most pár éve kezdtünk ezen gondolkodni egyáltalán. Ők meg már ezer éve tudják.
Hát nem akarom magam fényezni, de nagyjából 20 évvel ezelőtt nyertem állami ötvös ösztöndíjat arra, hogy az indiai hagyományos vízkezelési módszerekkel foglalkozzak, hiszen akkor már világos volt, hogy az éghajlatunk változik, mégpedig nagyon gyorsan és drasztikusan, és hát mindannyiunk számára világos kell, hogy legyen az, hogy ezt az ember okozza. Tehát persze ezzel lehet vitázni, és vannak, akik ezt számfoldni igyekeznek, de egyértelműen, hogy ez antropogén hatású ez a folyamat. És engem nagyon érdekelt, hogy Indiában milyen megoldásokat használnak évszázadok, évezredek óta a vízhiány áthidalására. Több mint 50 ilyen hagyományos módszert sikerült összegyűjtenem. Természetesen ebben vannak olyanok, amelyek számunkra irrelevánsak, nem hasznosíthatóak, hiszen a Himalájához kötődnek, hát nekünk nincsenek az ilyen 6-7-8 ezer méteres hegyeink és gleccsereink.
Hó és jégolvadás?
Így van. Nagyon-nagyon ötletes módon használják a ottani emberek a gleccserek vizét. Sajnos ugye ezekből is egyre kevesebb van, és a gleccserek visszahúzódnak, ugye ezek a területek nagy bajban lesznek. De Észak-Kelet-Indiában, ahol tulajdonképpen trópusi esőerdei viszonyokat találunk, ez a bambusz csöpögtetéses technológia, amit alkalmaznak, az is zseniális, és a különböző bambusz rudakkal juttatják el a földjeikre a vizet, az átmérő és a távolság függvényében tudják a mennyiséget szabályozni. Nyilván ezekkel nagyon nem tudunk mit kezdeni, tehát nekünk indi a száraz, meleg területeiről kell példákat hoznunk, vagy olyan területekről, amelyek némiképpen hasonlítanak a Kárpát-medence egykori képére. Ugye mindenki előtt talán ott van az a térkép, ami a Kárpát-medence árvíz járta területeit mutatja. Ezt talán az iskolában látta mindenki, ugye világos kékkel és sötét kékkel az állandóan vízborította, illetve árvíz járta területek, és erre mindenki ilyen katasztrófaként tekintett, mert mindenki azt vizionálta, amikor ezt a térképet nézte, hogy úristen, jön az árvíz és letarol mindent, de hát ez nem erről szólt itt a Kárpát-medencében, hanem a foggazdálkodásról szólt, és bizony a hagyományos magyar népi kultúrában ezt a plusz vízmennyiséget, ezt gyönyörűen hasznosították. Csak éppen ez a kapitalizmus útjában állt, mert szántóföldekre volt szükség, és gabonatermesztésre volt szükség, és bárki bármit mond, az árvízmentesítést elsősorban ezért kezdeményezték, pedig az emberek, a vidéki emberek egy életkamraként tekintettek erre a modellre.
Így van, hát a rengeteg pálkász, csíkász, én beszéltem még olyan halásszal, aki még ezt tudta.
Gyümölcsfák tömkelege, legelők tömkelege, a faizás, tehát a tűzifának a gyűjtése.
És nem beszélve az elképesztő madárvilágunkról, még pelikánunk is volt annak idején.
Hát a biodiverzitás már rendkívül magas volt. Ugye francia szerzetesek, akik a középkorban Magyarországon jártak, azt írták le, hogy Magyarországon a vizek két rész halból és egy rész vízből állnak. Tehát olyan fajgazdag volt ezeknek a vízi élőhelyeknek a világa. Thank you.
Az indiai víz megtartási megoldásokról beszélgetünk dr. Wilhelm Zoltánnal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem docensével. Na most visszatérve Indiára, tehát hogyha azt a régiót vesszük, ahol a mi mostani időjárásunkhoz, éghajlatunkhoz hasonló viszonyok vannak, nekik milyen tapasztalatuk van, és hogyan próbálkoznak a víz megtartással?
Tehát a foggazdálkodáshoz hasonlatos területeket Bengálban, illetve a Ganges-síkon találunk, Északnyugat-Indiában pedig, ahol már ilyen száraz félsivatagi térség uralkodik, csodálatosan összekötötték a műalkotásokat a víznyerési lehetőségekkel. Mégpedig elsősorban is a lépcsős kutakkal, baoliknak vagy baoriknak hívják ezeket a lépcsős kutakat. Ugye Indiában az év jelentős részében szárazság uralkodik, majd ugye amikor megérkezik a monszun, akkor egy hirtelen vízbőség lép fel. Ennek megfelelően a kutaknak a vize is egy jelentős játékot mutat, tehát jelentős szintemelkedés és szintcsökkenés mutatkozik. Az indiai mérnökök azt találták ki évezredekkel ezelőtt, hogy ezt a vizet, ezt lépcsőkkel érdemes követni, tehát a vízmozgását. Úgyhogy a felszín alá mélyítettek, egy ilyen hatalmas termeket képzeljünk el, amelyeket ugye lépcsők tagolnak, és bármilyen magasságban van a víz, mi kényelmesen ugye a lépcsőkön keresztül elérjük ezt a vizet. Ezt ne csak valami egyszerű teremként képzeljük el, hanem gyönyörű műalkotások díszítették ezeket a termeket.
Föld alatti termek? Föld alatti. Tehát a párolgás ellen is védték
pontosan,
a vizet.
Így van. És ne felejtsük, ez micsoda kellemes mikroklímát jelenthetett mondjuk az ottani 40-50 Celsius fokos melegek idején. Tehát egy ilyen szociális teret is jelentett, ahol az emberek találkoztak. Elmentek ivóvízért, vagy szakrális fürdőt venni, közben ott találkoztak a szomszédaikkal, vagy más emberekkel, hiszen kétfajta ilyen lépcsős kút létezett a településen belül, illetve a legfontosabb kereskedelmi utak mentén, ahol ezek pihenőhelyek is voltak egyúttal.
Ezek és ingyenesek voltak az ingyenesek embereknek?
Voltak,
most elképzeltem, vizionáltam, hogy ásunk ilyen, ugye elég mélyre, hogy a csökkenő talajvizet elérjük, és akkor ott ásnánk ilyen föld alatti termeket, de hogy akkor az kié, ki fizet érte, ki mire használja?
Ez a mindenkori uralkodónak a dicsőségét hirdette, hogy ő milyen emberbarát módon viszonyul ugye a környezetéhez, a társadalomhoz, de ez egy művészeti alkotás is volt egyúttal. Természetesen a hindu mitológiának a fontos eseményeivel, tehát egy ilyen népnevelő szándéka is volt. Ugye nyilván a korai időkben az emberek nem tudtak széleskörön írni, olvasni. Tehát tulajdonképpen ezek a vége láthatatlan szobor csoportok, ezek az indiai mitológiai történeteket mesélik el képregényszerűen az odaérkezőknek. Tehát ez tulajdonképpen napjainkban egy kulturális örökséget is jelent, nem csak egy jó példát a vízmenedzsmentre.
Ma is használják ezeket a vízellátásra?
Ma is használják, sőt turista látványosságok is. Számtalan ilyen baoli tekinthető meg, belépőjegyért vagy belépőjegy nélkül, de ma is használják egyre kisebb intenzitással. Miért? Mert Indiában is a talajvíztükör szintje drasztikusan lecsökkent, lesüllyedt. Ennek pedig megint csak az emberek az okai, hiszen nagyon intenzíven használják fel a felszín alatti vizet. Indiában, ahogy említettem, a mezőgazdaság az egyik legfontosabb vízfelhasználó, hogy ez öntözés. Képzeljünk el egy indiai gazdát, aki tud öntözni, és egyet, aki nem tud öntözni. Ugye, aki tud öntözni, egész évben tud termelni, hiszen a hőösszeg az megfelelő a növények számára, a víz az egyetlen limitáló tényező. Tehát egyes tagállamokban akár 5-6-szor magasabb jövedelmet is el lehet érni úgy, hogyha öntöznek a gazdák, mint hogyha nem öntöznek. Sőt, egyes tagállamokban az állam az áramot ingyen adja a gazdáknak, hogy a vizet ki tudják venni a föld alól, különböző szivattyúkkal, motorokkal. Ez nyilvánvalóan pazarláshoz is fog vezetni.
Ez Magyarországon sem járható út, sok gazdának fölcsillan a szeme ezt hallva, de ez katasztrófához vezet.
Nem, elmondom, hogy miért. 1966 és 1996 között, tehát 30 év alatt, például Punjab bizonyos területein, ez Indiának az egyik legfontosabb mezőgazdasági tagállama, 60%-kal csökkent a talajvíztükör szintje. Ez ökológiai katasztrófához fog vezetni rövidesen, és természetesen az emlegetett vezetett vízhiányhoz is, hiszen nem lehet a végtelenségig mélyíteni ezeket a kutakat. De vannak más nagyszerű példák is, amit akár házilag is meg lehet csinálni. Ilyen például Kund vagy Kundi. Képzeljünk el egy csészét, egy teás csészét, vagy egy kávés csészét, amit fordítva ráteszünk ugye a csésze aljra. Ugye ez a kúp vagy félgömb alakú felület, ez gyűjti a vizet, ezen lefolyik a víz, és a kávé csésze alatti csésze alj gyűjti össze a vizet, és vezeti egy föld alatti nyílásba, egy föld alatti tározóba, megint csak ugye megakadályozandó a párolgást.
Ezek mekkorák, ezek a kundik?
Ezek ilyen 10-20 méter átmérőjek, és ugye ezek is a vízellátást szolgálják. Természetesen ezt az üreget a föld alatt vízszigetelő anyaggal burkolták, valamint ugye a bevezető nyílást ilyen baktériumölő anyagokkal, mésszel, aktív szénnel, vagy éppen hamuval kezelték, és ezáltal ugye nem szaporodtak el a nem kívánatos mikróbák ebben a vízben, és egész évben hideg, friss vizet lehet venni ugye ezekből a kundikból. De az északnyugat-indiai építészetben is számtalan jó példát találunk. Ugye vannak a havelik, ezek a belső udvaros házak, ugye Spanyolországban is lehet ugye Európa mediterrán területein, száraz, forró területein ilyen építési stílusú házakat találni. Ugye igyekeznek leárnyékolni a belső udvart, egy nagyon kellemes mikroklímát képezve ezáltal. Most a ház tetőről és a ház falakról érkező vizet, azt a kis belső udvarban egy felszín alá süllyesztett vízgyűjtő medencében fogják fel, ami egyébként tovább hűti ezt a belső teret, és ivóvízként is fel lehet használni. Úgyhogy ezeket tankáknak nevezik ott Észak-Kelet Indiában.
Tehát eleve úgy építkeznek már, hogy a víz bőséget szolgálják, vagy a víz megtartást szolgálják.
Igen,
tehát ez is lehet egy jövőben mutató dolog, hogy most már másképp kell építkezni. Máshova és másképpen.
Így van, tehát manapság ugye, aki okosan tervezi meg a házát, az nyilvánvalóan egy csapadékvíz gyűjtőt is tervez mellé, hiszen azért a cserép felület, a tetőfelület az igen jelentős, akár ugye több száz négyzetméter is lehet, és az itt összegyűjtött csapadékot a víz alá vezetve, mondjuk egy ciszternába vezetve, kaphatunk egy olyan víztározót, amiből tudjuk öntözni a kertünket. Ugye a csapadékvízzel való öntözés az optimális megoldás, hiszen ugye az kevés ásványi anyagot tartalmaz.
Lágy víz.
Lágy víz, nem tesszük tönkre a talajt ezzel, de hogyha kútból öntözünk, vagy netalántán ugye ivóvízzel öntözünk, az már egészen más kémiai összetételű, nem biztos, hogy ez jót fog tenni hosszú távon a kertünknek.
Van még olyan jó példa, amit említeni szeretne, mielőtt rátérek a következő kérdésemre?
Tudnék még ilyen egzotikus neveket sorolni, de szerintem ezek
az érdekesebbek. Igen. Nagyon érdekes példák ezek, és az is lehet, hogy mi is tudunk mondani valamit a természetvédelemről, környezetvédelemről az indiaiaknak, és hát ők is tudnak nekünk. Vannak-e ilyen kapcsolatok, akár közös konferencia, akár közös, hát most új kormány van, de hogy valamilyen diplomáciai, kulturális kapcsolat, ami kifejezetten ezt célozza, vagy ilyen tapogatózás?
Igen, hát amikor én kulturális diplomata voltam Delhiben, akkor természetesen nem egy vákumban éltem, hanem a többi diplomatával, a magyar diplomatával is sokat beszélgettem, és ugye vannak olyan diplomaták, akik a két ország gazdasági kapcsolatainak fejlesztésén dolgoznak, és ők elmondták, hogy egyértelműen Magyarország számára egy nagyon fontos piaci szegmenst jelent a víztisztító berendezések, a vízkezelő berendezések indiai értékesítése, és tudtommal vannak is ilyen együttműködések, tehát konkrét gazdasági előnyökkel járó együttműködések, de mi magunk is számtalan publikációt tettünk közzé. Nyilvánvalóan ezeket elsősorban tudományos közösség tagjai olvassák, de nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt a 20 éves kutatásomat nemrég egy kicsit újra gondolva egy indiai PhD hallgatómmal közösen írtunk egy cikket, illetve egy indiai konferencián vettünk részt, ahol az indiaiak tátott szájjal hallgatták, hogy tényleg ilyen van, és nagyjából két hét múlva megkeresett lett az egyikük, hogy az egyik komoly európai tudományos kiadónál jelentessünk meg erről egy könyvet, hogy India a 21. században milyen tradicionális módszerekkel tud hozzájárulni az úgynevezett reziliencia növeléséhez, az ellenálló képességünket hogyan tudjuk ezekkel a tradicionális módszerekkel fejleszteni a globális éghajlatváltozás hatásaival szemben.
Magyarul is ki kell adni ezt a könyvet akkor?
Hát egyelőre angolul tervezzük, de természetesen magyar közönség számára is elérhető lesz.
Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, az indiai víz megtartási megoldásokról beszélgettünk dr. Wilhelm Zoltánnal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem docensével, korábbi delhi kulturális diplomatával. A hangmester Fülöp Csaba, a zenei szerkesztő Varga Ramona volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.